Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Ez a Digitális Egészségügyi Megoldások az Orvoslásban projekt első podcast adása. Én Györfi Zsuzsa vagyok, a Semmelweis Egyetem Digitális Egészség munkacsoportjának a vezetője, és első adásom első vendége dr. Horváth Tamás orfülgégész, akivel az internetes információkeresés legújabb irányairól fogunk beszélgetni. Elsőként szeretném bemutatni egy picit Tamást, akivel nem titok, hogy nagyon sok éve ismerjük egymást, és sok-sok dolgon dolgoztunk együtt, cikken, könyvben, kutatásban dolgoztunk együtt. Tamás fülorgégész, és a fő szakterülete és érdeklődési területe a középfülsebészet. PhD-zett itt a Semmelweis Egyetemen, belső fülélettani kutatásokból szerzett PhD fokozatot, és jelenleg is általános fülorgégészeti kutatásokat is végez. Óraadó tanár a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán és a fogorvostan hallgatók graduális képzésében is részt vesz. És ami a lényeg most a mi szempontunkból, az, hogy 15 éve foglalkozik online egészségkommunikációval, sok elemzést, cikket írt, szakmai blogot, podcast csatornát tart fenn, szóval egy profival fog beszélgetni, és társalapítója az Egészségkommandó projektnek, ami Magyarországon először foglalkozott azzal, hogy hogyan is lehet egészségügyi weboldalakat hitelesíteni, és a Hiteles Egészségkommunikációért Egyesületben is tevékenykedik. Hát, welcome Tamás!
Nagyon köszönöm ezt a felvezetést, én is üdvözlök mindenkit.
Amikor megismertelek, én nagyon régen, egy körülbelül 10 éve szerintem, akkor egy történetet meséltél el nekem, ami nekem mindig a fejemben van, és sokszor szoktam elmesélni a hallgatóknak is, hogy az egész indulásod valahol onnan, 2007 táján a Szabolcs utcai kórházból indult egy ügyeleti éjszakáról, amikor felmerült benned, hogy ezzel a témával egészségügyi információkeresés az interneten, hogyan keressük, hogyan edukáljuk a pácienseket, ez úgy felmerült. És arra szeretnélek kérni, hogy elmesélnéd ezt a hallgatóknak, mert ez egy nagyon-nagyon ikonikus történet szerintem, ami úgy indított.
Hát persze, nagyon szívesen, természetesen. Egyébként 2005-ben történt ez az illusztris eset, de aztán utána azért ez egy ilyen hosszú év folyamata volt, amíg én ezt egy ilyen tudatosságra váltottam. Ugye a sztori az úgy indult, hogy én akkor egy harmadéves rezidens voltam, ami azt jelentette, hogy azért már első körben én vizsgáltam a betegeket, de természetesen volt ott szakorvosi felügyelet, és bejött egy ilyen 16-17 év körül elég nyegle stílusú srác így az ambulanciára, akinek én föltettem a kérdést, hogy hát mi a panasza, és ő ahelyett, hogy elmondta volna a panaszait, ő azt mondta, hogy ő megnézte az interneten, ő tudja, hogy mononukleózisa van, és ő csak egy vérvételt szeretne kérni, mert kíváncsi arra, hogy van-e májgyulladása, mert hogy szeretne inni alkoholt. És hát ez 2005-ben történt, amikor még, tehát 18 éve, amikor még ez az internet penetráció, ez nem volt ennyire általános, meg pláne az, hogy például egészségügyi információt lehet keresni a neten. És kicsit úgy megrökönyödtem ezen a stílusom, hogy szíven ütött ez az egész intro így a srác részéről, és én kicsit dacból is azt mondtam akkor, hogy tüszős mandulagyulladása van, ami nagyon hasonlít klinikailag a mononukleózisra, csak az egyik egy vírus, a másik egy bakteriális fertőzés, de mondtam, hogy jó, de akkor legyen meg oké a vérvétel. És hát ugye a következő pofon az másnap ért, amikor kiderült a vérvételi eredmény alapján, hogy a srácnak van igaza. És ez egy olyan lelki trauma volt az én kicsi világomban, egy olyan pofon, hogy akkor ugye én is elkezdtem nézni, hogy mit lehet csinálni az interneten, mert egész odáig én is játszottam az interneten, meg zenét töltöttem, tehát csupa ilyen hasznos dolgokra fordítottam az interneten az időt, és akkor kiderült, hogy mennyi minden elérhető információ van, és akkor elkezdtem utána menni dolgoknak, elkezdtem magamat is edukálni, meg aztán a betegeket, és aztán hömpölygött tovább ez az online egészségkommunikációs vonal.
Igen, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy az elmúlt 12-15 évben iszonyatosan dinamikusan átalakult és változott ez a terület, ezt mi is látjuk. Tehát az, hogy akkor még ugye ez egy, ma 2010-es évek elején tulajdonképpen megrökönyödtek a kollégák ezen, és hát nem igazán tudtak ezzel a helyzettel mit kezdeni, azért ma már azt látjuk, hogy gyakorlatilag majdnem mindenki ajánlott már weboldalt a páciensének, tehát egy 10 év alatt teljesen fordult a kocka. És azt is látjuk a saját kutatásainkból is, hogy gyakorlatilag Magyarországon ha egy reprezentatív lakossági mintát nézünk, akkor az emberek 70%-a tutira keresett a héten egészséggel, betegséggel kapcsolatban, és aki meg nem, annak meg minden másodiknak segített valaki a családjából, rokonságából, ismerettségéből. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon intenzív terület, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erősen átalakult ez a dolog. Te hogyan jellemeznéd ezt az elmúlt 10-12 évet, ezt a klasszikus korát ennek az egészségügyi információkeresésnek. Ugye a mai témánk alapvetően az az, hogy a ChatGPT, Dr. ChatGPT hogyan alakítja át ezt az egész világot, és azt gondolom, hogy lehet, hogy most megint kell egy nagy levegőt vennünk, és lehet, hogy most valami egészen más fog következni megint. De az elmúlt 10-12 évben ugye iszonyatos energiát fordítottatok arra, hogy tényleg a hiteles, transzparens, átlátható weboldalak gyűjteményét próbáljátok a kollégák meg a betegeknek nyújtani, és az lehet, hogy most az egész egy másfajta irányt fog kapni.
Valóban most a ChatGPT egyébként egy mérföldkő, tehát majd ha pár év múlva visszanézünk erre a 2022-23-as évre, valószínűleg itt valami nagyon át fog alakulni, ezt utólag úgy fogjuk apostrofálni ezt a fordulópontot. Hát az elmúlt évtized, vagy bő évtized, ez egy kicsit ugye vadnyugat volt, amiben persze pont a ChatGPT most lehet, hogy újra vadnyugasítani fogja, ahelyett, hogy konszolidálná végre ezt a dolgot. Mert ugye megjelent az internet, ahogy ugye a technológia fejlődésével egyre olcsóbbá vált az internet, ugye mindenki egyre jobban hozzáfért, másrészt meg pont az olcsósága révén egyre inkább demokratizálódott a dolog. Tehát mondjuk ezelőtt 20-25 évvel, amikor még drága volt az internet, akkor legalább megvolt az a küszöb, hogy csak az írhatott az internetre, akinek mondjuk volt tőkéje, vagy értett hozzá. De onnantól kezdve, hogy megjelent a social media, Facebook, vagy bárki blogot indíthat, például ilyen fülorgégész, mint én, de a lényeg, hogy tartalmat bárki mindenféle hozzáértés meg háttértudás nélkül előállíthat, ugye előjött az, hogy mindenki elkezdett utána nézni, mert hát ott a lehetőség, hogy utána nézzünk a panaszainknak az interneten. Másrészt meg boldog-boldogtalan a saját véleményét leírta panaszok meg betegség kapcsán, független attól, hogy az illető értette hozzá vagy sem. És például ugye mi erre találtuk ki egy pár évvel ezelőtt az egészségkommandó projektet Matics Katával, az Intima vezetőjével, hogy ott a klasszikus weboldalakat értékeljük bizonyos szempontok alapján, ami egyfajta hitelességet rendelt a weboldalakhoz, meg statisztikai összefüggése azért úgy mutatkozik az ilyen hitelességi jegyek és a tényleges megbízhatóság között, de most például már a social media például a Covid alatt eleve ezt fölrúgta, tehát most már nem is a klasszikus weboldalakról tájékozódunk, hanem felmegyünk a Facebookra, ahol egyből más szabályok érvényesülnek, aztán majd most jön a ChatGPT, ami meg egy fordulópont, mint ahogy azt már az előbb említetted, illetve említettük. Szóval én olyan vadnyugatos dolognak gondoltam, amivel pont kezdtünk volna megbarátkozni, meg együtt élni, erre mindig jönnek ilyen újabb és újabb szabályt felrúgó jelenségek, amik megkérdőjelezik, hogy vajon ez szélmalomharc, vagy ez nem szélmalomharc. Most egy kicsit úgy érzem, hogy ez szélmalomharc.
Igen, hát ami még történt, az nyilván a Covid volt, ami elképesztően befolyásolta ezt az egész jelenséget. Ugye a saját bizonytalanságérzetünk az, hogy soha nem találkoztunk egy ilyen szituációval, elképesztő történeteket hívott életre. És ez nyilván az infodémia fogalmával leírható összes jelenség ugye megjelent is. Amit mi tapasztaltunk, például nagyon érdekes volt, hogy nekünk 2021. októberében volt egy reprezentatív lakossági felmérésünk, és ott nagyon meglepő módon a betegeknek több mint 20%-a azt mondta, hogy ő már tájékozódott orvosi oldalról, tehát akár a PubMed, akár Google Scholar, tehát a betegek már nem csak arról tájékozódnak, nem csak Facebook közösségekben osz, hanem visszamentek az információ forrásáig is. De ez is egy új jelenség volt. Nem tudom, hogy te Covid kapcsán bármit, amit tapasztaltál ebben a világban, ami megváltozott, vagy ami az előző évekhez képest ilyen gyökeres újdonság volt, azt tudnál-e ilyet mondani?
Inkább én úgy közelíteném meg a dolgot, hogy a Covid az egy nagyon jó ilyen próbája volt ennek az egész dolognak. Tehát ami az azt megelőző 10-15 évben alakult online egészségkommunikáció kapcsán, az hirtelen a Covid azt így fölszorozta többel. Tehát ugye az minden szempontból egy újdonság volt, hogy orvosilag is egy olyan dologgal, egy pandémiával kellett megbirkózni, amit több évtizede vagy mint 100 éve elszokott már így a világ, és ehhez megrendelkezésre álltak az azonnal elérhető kommunikációs eszközök, ahol mindenki azonnal riportolhatta, hogy mi történik vele, meg mit olvasott, meg mit nem olvasott. Tehát a Covid-ra én úgy tekintek, mint egy ilyen felerősítő tükörre, ami itt az elmúlt 10-15 évben történt. Hát egyébként nagyon durván vizsgáztunk a szó jó és rossz értelmébe is, talán inkább egyébként a rossz értelmét kell kihangsúlyozni. Tehát tényleg olyan információ özön volt, és látszik, hogy az emberek, látszik az a bizalmi rész sajnos, ami viszont már korábban az egészségügy és az emberek között lett, ez is inkább tágabb lett itt a Covid kapcsán. Az egészségügy szerintem alapvetően, mint szisztéma, és ezt most nem okvetlen, csak Magyarországra értem, de nem jól kommunikált, nem jól vizsgázott. Persze vannak jó gyakorlatok, hogy voltak bizonyos országok, ahol kicsit ezt így jobban csinálták, például bevontak influencereket ebbe a kérdésbe, de az az elefánt csontoronyból való kommunikáció, amit az orvostudomány azért itt az elmúlt évtizedekben, vagy akár évszázadokban itt úgy kialakított. Bizonyos értelemben jogosan, mert egy olyan tudás birtokosaik az orvosok, amihez ugye nem mérhető ez a területen bárki más tudása, de ez akkor sem működik. Tehát itt ez egy külön szakma már a kommunikáció, és így egyszerűen például be kellett volna vonni sokkal inkább a kommunikációban járatos embereket, illetve médiumokat a Covid-ra. Nem tudom, hogy erre voltál kíváncsi?
Vagy? Igen, hát amik általában az információkeresés átalakulására, mi azt tapasztaljuk, hogy tényleg akkor talán mások lettek a források is, tehát hogy mások lettek azok a források, amikhez nyúltak a páciensek.
Bocsánat, még egy dolog eszembe jutott, hogy ez már Covid előtt is nekem egy ilyen kedvenc hasonlatom volt, ez a Tajgetosz 2.0, tehát régen azok éltek túl, akik kellően egészségesek, erősek voltak, vagy a kognitív funkcióik olyanok voltak, hogy túl tudták élni a hőskort, ókort, középkort, de most ez az internet elterjedése, itt az él túl, aki a helyes információt meg tudja találni, vagy ki tudja szűrni, hogy mi az, amivel nem szabad foglalkozni, tehát teljesen más skillek kellene most a túléléshez, mint annó.
Igen, és azt gondolom, hogy ez a ChatGPT téma most egy kicsit ezt megváltoztatja, hogy egy picit átevezünk erre a világra, vagy erre ezekre a vizekre. Ugye korábban azt mondtuk, közösen is, meg te nagyon sokszor hangsúlyoztad is, hogy a lehető legjobb, amit tehetünk a pácienseknek, az, hogy segítjük az internetes információ keresését. Tehát, hogy valahogy emlékszel, nem tudom, hogy valahol ezt le is írtuk, hogy amit nem tudsz megakadályozni, annak állj az élére, és egészen egyszerűen azt tényleg nem tudjuk megakadályozni, vagy nem is kell megakadályozni, hogy a páciensek keressenek, viszont lehet, hogy segítenünk kell őket ezen az úton, és azt nem azt mondom, hogy nem csak mi gondoltuk, így, hanem világon nagyon sok kutatás jutott erre az eredményre. De mi a helyzet most akkor a ChatGPT-vel? Tehát hogyan látod azt, hogy például ma Magyarországon használja egy átlagos páciens, vagy te tapasztaltál-e már olyasmit, hogy a betegeit elkezdik használni? Vagy hogyan? Így most még nagyon a kezdetekben vagyunk, ugye én tavaly októberben még nem gondoltam volna, hogy itt májusban erről fogunk már beszélgetni, és hogyha teljesen ilyen tényleg egy nagyon erős átalakulásnak vagyunk itt a szemtanúi, de hogy kíváncsi vagyok, hogy gyakorló orvosként, ugye elsőként, hogy mit tapasztalsz?
Hát kezdem azzal, hogy én még mondjuk február-márciusban sem gondoltam volna, ellentétben veled, aki csak októberben, hogy erről itt beszélgetni fogunk. Én az egész ChatGPT őrület, amikor megjelent itt télen, én egy kicsit negligáltam, hiába szívügyem az online egészségkommunikáció, de egyéb más kórházi rendelői elfoglaltságai miatt pont egy olyan időszakot élek, amiben ez így most éppen nem fér bele. És én is csak egy kb. Egy két hónappal ezelőtt néztem meg magamnak, akkor volt egy kis olyan szabad időm, amit erre tudtam szánni. Egyébként ugye kérdezted a betegeket, nem sok beteget látok, de nem találkoztam még olyan beteggel, nem mondta nekem így direktbe beteg, hogy a ChatGPT-t használta volna. Én magam kipróbáltam, és azt gondolom, hogy a ChatGPT per pillanat Magyarországon magyar nyelvű betegfelvilágosítás vonatkozásában még nem jó. Valószínűleg itt a még szomorú a hangsúly, tehát előbb-utóbb ez sokkal jobb lesz, meg a ChatGPT-n is ilyen több generáció van, és amit most használhatunk, ezt egy mesterséges intelligenciával foglalkozó szakember biztos, hogy jobban meg tudja válaszolni. Azt hiszem talán a harmadikat használhatjuk mi ingyenesen, és a négyes, ami fizetős, talán havi $20 vagy ilyesmi, ahol még jobb az algoritmus, még tanulékonyabb a rendszer, és még jobb válaszokat ad a föltett kérdésre. A ChatGPT-nek ez a jelenleg ingyenesen elérhető verzióját én magyar nyelvű betegtájékoztatással próbálgattam, hogy mit ad ki, és kicsit olyan esetlenek a mondatok, kicsit olyan látszik, hogy nem annyira összeszedett, viszont angolul nagyon jónak hangzik. Tehát angolul egy angol nyelvű páciens szerintem már most jól tudja használni a ChatGPT-t betegfelvilágosítása. Ennek ugye többek között az a titka, hogy a bevitt információ mennyisége és minősége milyen, mert hogy először én is úgy tudtam, vagy azt hittem, hogy ez a ChatGPT az online dolgozik, de ez nem igaz, tehát bele offline tápláltak óriási ilyen gigabájtos, vagy nem tudom miben kell mérni itt karakterszámban, oldalszámban, de nagyon-nagyon sok adatbázist, illetve szövegeket. Értelemszerűen, mivel a magyar nyelvű internet egy sokkal körülhatároltabb kisebb terület, azért innen valószínűleg jóval kevesebb szöveget ollóztak be, de még speciális fülsebészeti anyagból is összerakott És akkor most nézzük ez a fele pohár, fele üres oldalt, most a másik oldalt, hogy ahhoz képest meg egy nem is rossz anyagot oldozott össze, csak per pillanat ezt a minőségű szöveget mondjuk 35 jobb magyar weboldalon, vagy szebben leírva megtalálja a beteg.
Tehát, hogy most jelen pillanatban még ott tartunk, azt gondolod, hogyha egy beteg azt mondja, hogy uszoda utáni fülfertőzésem van, mit tegyek, kérdésre, megkérdezi a ChatGPT-t, vagy be kell rakja egy egyszerű Google keresésbe, vagy akkor egy harmadikat mondok a Bingnek a keresőjébe, akkor szerinted melyik az a leg... Tehát te melyiket javasolnád a páciensnek?
Bármelyiket javasolhatom, csak ugye mindig keresse, vagy kezelje óvatosan az összes felelhető információt, inkább keressen több helyen, és hát ami ugye statisztikailag legtöbbször ismétlődően visszajön, tanács, azt fogadja el, ne pedig azt az egyet, ami lehet, hogy nagyon jól hangzik, de hát ugye, hogyha nem az van, hogy mindenki szembe jön az autópályán, hanem ha csak egy van, akkor azt én megyek szembe a többi autóssal, tehát egyrészt így több forráshoz is forduljon. Én inkább talán ezt a ChatGPT-s dolgot a magyar 2023. június elejé betegfelvilágosítás kapcsán én úgy képzelem el, mint volt a Jetsonok nevű rajzfilm sorozat, ahol volt az a robot házvezetőnő. Tehát tulajdonképpen oda tudja hozni már azt a teát, ugyanúgy, mint mondjuk egy húsvér házvezetőnő, csak rajta rohadtul látszik már, bocsánat, hogy egy robot, mert a mondat szerkesztése, a kifejezések azok még a magyar nyelvű adatbázisok révén olyan esetlenek. És emiatt mondjuk egy weboldalon sokkal inkább látszik per pillanat, hogy azt valószínűleg egy húsvérember hozta létre azt a tartalmat. De tulajdonképpen az információ tartalmát illetően lehet, hogy óriási különbség nem lesz, inkább a tárolás a furcsa, és hát ugye mennyire bízunk meg egy mesterséges intelligenciai robotban, tehát, és itt akár az egészségkommandós ugye szempontrendszer, hogy ott nincs odaírva, hogy XY doktor, aki ennek a szakterületnek az óriási tudora és professzora és elismert valaki hozta létre ekkor meg ekkor ezt az információt, hanem egy mesterséges intelligencia egy kibefögte magából, amit így vagy el kell fogadjunk, vagy nem, vagy persze lehet úgy is föltenni a kérdést, és lehet, hogy már lesz a gyerekeknek ilyen ChatGPT óra majd az iskolában, hogy mögé kell írni, hogy és kérem, kedves ChatGPT, de mellékeljen hozzá forrásokat, hogy egyébként honnan ollózta össze.
Igen, hát erre szokták azt mondani, hogy sokszor halucinál ilyenkor, amikor igen, kérjük ezeket a referenciákat. Nekem, én egyébként adtam el a hallgatóknak egy ilyen feladatot, ilyen elsőéves gyakorlaton volt egy ilyen feladat, hogy egy egyszerű egészséggel kapcsolatos kérdést tegyenek fel, jó-e a kalcium az allergiára, ha most nem mondok hülyeségeket inkább, de hogy mindenféle ilyen dolgokat kérdeztünk, és az volt nekik a feladat, hogy kérdezzék meg a ChatGPT-t, és aztán validálják az internetes információkeresését. Tehát szimuláljanak egy beteg, mintha egy beteg keresné, és azért az esetek 80%-ában az ellenőrzés alapján jól válaszolt. Tehát, hogy nem kielégít, ahogy te mondod, hogy nem teljesen kielégítően, de azért nem vitte. Azt hiszem, hogy a 6 esetből csak egyetlen egy volt olyan, amikor teljesen téves választ adott. Ugyanakkor azt is néhányan megcsinálták, hogy angolul kérdezték, amivel sokkal szofisztikáltabb választ adott. Igen. És akkor itt most átneveznék arra, hogy és akkor szerinted egy angol nyelvterületen élő páciens használja most már, és hogy kik használják, hogy prevencióba használják, krónikus betegmenedzsmentbe, akut információkeresésben, nem akarok sok mindent kérdezni egyszerre, de hogy vajon mire, ha jól működik ez az egész, és akkor tegyük fel azt, hogy jól vannak betáplálva az adatok, és jól kérdez, aki kérdez, és minden egyéb körülmény adott, akkor vajon mi az, amire ez szerinted nagyon jó lesz? És mi az, ami... Igen, akkor ez az első kérdés, hogy mi az, amire nagyon jó lesz, vagy jó lehet?
Mindenre és mindenre is nagyon jó lesz. Egyébként amúgy én optimistának gondolom magam ilyen mesterséges intelligencia, meg azonban is chatrobot szintjén, tehát én azt gondolom, hogy ez jó lesz, meg a másik, hogy így vagy szeretjük, vagy nem, hogy úgy is lesz, tehát egy kicsit ilyen irányítva vagyunk ezen a vonalon. Ugye azért nehéz megmondani ezt az egészet, hogy ki használja, hogy használja, mert ez tavaly ősz végén jött ki az egész, és például itt van a rákfenéje az egészségügyi témájú tudományos publikálásnak, hogy egy korrekt felmérés, ugye te mint tudós, ezt még biztos, hogy sokkal jobban tudod, de hogy ugye akkor adatot kell gyűjteni, akkor engedélyt kell kérni, hogy akkor egy hónap múlva megjön az engedély, akkor neki kellene adatot gyűjteni, statisztikai elemzés, ilyen olyan elemzés, meg kell írni egy cikket, és be kell küldeni egy újságba, és akkor mondjuk, hogy hú, de hiteles egy ilyen kutatás, vagy egy ilyen adathalmaz, hogyha ez egy ilyen peer-reviewed újságban mondjuk megjelenik, ami kb. Most jelennek meg az első ilyen kutatások, amik a ChatGPT-t alkalmazzák. Tehát emiatt azért még szerintem a rengeteg információt nem tudunk, és én se tudok még úgy konkrétan erre választ adni, hogy ki használja most meg, mire fogja, de én azt gondolom, hogy valószínűleg általában akik így fogékonyabbak erre az egészet, tehát nem gondolom, hogy az idősebb generáció, aztán lehet, hogy majd jön egy pofon, egy kutatás formában, és kiderül, hogy pont a nyugdíjasok azok, akik először rákattantak a ChatGPT-re. Én azt gondolom, hogy ilyen életkorilag vagy generációsan gondolom, hogy inkább a fiatalabbak azok, akik fogékonyabbak erre az egész, és gondolom, hogy ők fogják elkezdeni. És egyébként biztos vagyok benne, hogy el fogják kezdeni. Hát, ha csak nem jön valami nagyon váratlan dolog itt, hogy tényleg fizetősé teszik meg, ugye most kijött egy ilyen nyílt levél, amit a Hararitól kezdve a Muskig, nem tudom, mindenki, egy csomó ember aláírt, hogy egy kicsit most állítsuk meg ennek az egésznek a fejlesztését, mert nem tudjuk, hogy hova fog kifutni ez az egész ügy. Én ennél még butábbnak érzem ezt a dolgot, hogy szerintem az, hogy önálló életre kell, meg így átveszi a hatalmat, meg átver minket, szerintem ettől még talán távol vagyunk, bár nagyon-nagyon nehéz itt ilyen jóslásokba bocsátkozni, de az biztos, hogy egyébként eszmetlen át fogja alakítani. Önmagában például az, hogy elveszi a Google pénzkereseti lehetőségét. A Google az abból élt, hogy a keresés fizetett hirdetés. Most már nem tudom hány száz millió felhasználója van, ugye gyors, több felhasználója lett a ChatGPT-nek, mint az addig aranyérmes TikToknak, már mint hogy időegység alatt nem tudom hány száz millió feliratkozó volt, szemben a TikTokkal ugyanezt a számot mondjuk egy év alatt ért el, előtte meg a Twitter, vagy nem tudom ki volt, aki meg három év alatt, most pár hónap alatt nem tudom hány száz millióan, hány száz milliárd keresést végeztek, és ennek üzleti vonatkozása is van. És ami még itt beleszólhat, ez az egész pénz dolog, hogy kinek az érdekeit kezdi el majd nagyon sérteni az egész ChatGPT dolog.
Igen, ezek nagyon érdekes dolgok, amiket mondasz, és hogy nagyon, tényleg ez nagyon-nagyon sok mindenre lesz hatásra. Én most hirtelen egy ilyen szcenárión gondolkodom, hogy mondjuk egy krónikus beteg páciens diagnosztizálnak mondjuk egy kettes típusú diabétesszel, amivel egy csomó minden teendőm van, a gyógyszereléstől az életmód menedzseléséig, és a kezelőorvosomnak, ahol a világon mindenhol nagyon kevés ideje lesz ezeket elmagyarázni, és olyan használhatom én a ChatGPT-t egy ilyen virtuális medikális asszisztensnek, aki megválaszolja azokat a kérdéseimet, hogy na most akkor ezt így ehetek-e étkezés után, vagy gyógyszerbevétel előtt ezt, vagy azt, vagy akkor hogyan időzítsem a mozgást, vajon erre például használ, mert ez valahogy ugye mindig azt gondoljuk, hogy ez segíteni fog az orvosoknak abban, hogy több idejük legyen azokra a nagyon fontos problémákra, amivel tényleg kell foglalkozni, és ezeket a kérdéseket, amiket tulajdonképpen meg tudna egy ilyen virtuális asszisztens válaszolni, meg tudná válaszolni szerinted?
Meg tudja válaszolni, ugye a magyar nyelvű, meg az angol nyelvű keresés, amikor itt tesztelgettem, hogy mit tud a ChatGPT, hogy ez teljesen úgy működik, mint egy tévéreklám, hogy a végén oda van írva, csak nem az van odaírva, hogy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét, hanem leírja, hogy azért amit ő itt talált, ez egy olyan egészségügyi állapot, medical condition, ugye ott, hogy mindenképpen keressen meg szakembert és az ő véleménye. Tehát a ChatGPT is ugye nagyon udvariasra van hangolva, másrészt meg hát itt nem szaladhatnak bele maga a mesterséges intelligencia kreálói sem, hogy aztán majd jól bepereli valaki Amerikába a ChatGPT-t, mint hogy annak idején a mikrosütő gyártót is beperelték már, hogy nem volt ráírva, hogy a macskát nem lehet benne szárítani. Így a ChatGPT kapcsán is nagyon-nagyon vigyáznak, én azt gondolom, és emiatt mindig oda van írva, és kritikával kell fogadni, de egyébként persze használja. Tehát én mikor rendelőbe jönnek betegek, és mondja, hogy doktor úr, így nem, hát tudja, hogy ciki, de hogy utána nézett a neten. Én meg mondtam, hogy nagyon jó, tehát tök jó, hogy utána nézett a neten, és nagyon jó, hogy elmondta, hogy utána nézett a neten, csak kezelje fenntartásokkal. De szerintem jó lesz a rövid válasz,
az igen. Szerinted, hogyha most betegeket kellene edukálnunk arra, hogy lehet, hogy a következő könyvet erről fogok majd írni, hogy hogyan használd a ChatGPT-t, így neveld a sárkányodat, így használd a ChatGPT-t. Tehát akkor hogyan, miket mondanál neki 2023. júniusában, majd érdekes lesz ezt visszahallgatni mondjuk egy év múlva.
Már tehát, a betegeknek?
Hogyha azt mondaná, hogy beteget bejön hozzá egy visszatérő beteget, hogy ő szeretné használni az ő egészségmenedzsmentjében, mondjuk van egy olyan fajta problémája, ami egy állandóan fennálló. Te mit mondanál neki?
Úgy nagyon önkérdés persze, hogy milyen jellegű az a betegség, meg minél inkább gyakori betegségről van szó, annál nagyobb eséllyel ezzel már sokan foglalkoztak vele, ezzel a kérdéssel, annál nagyobb eséllyel ezzel kapcsolatos adatokat már nagyon sokat beletápláltak, ahol statisztikai eséllyel majd a ChatGPT egy közepesen jó választ fog neki adni, nem biztos, hogy a legtökéletesebbet, tehát ilyen szempontból már most egy teljesen vállalhatónak gondolom, hogy a magyar nyelvű keresés kapcsán arra föl kell készülni, hogy per pillanat egy ilyen kicsit ilyen új magyarul válaszol mondjuk úgy a rendszer.
Igen, meg bejött ugye ez a kifejezés, hogy promptolás, tehát az, hogy amikor ugye ilyen prompt engineer-eket alkalmaznak bostoni gyerekkórházba, tehát ugye a tökéletes kérdés feltevés. Tehát hogy itt sokkal nagyobb hangsúly van azon, hogy pontosan, teljesen tökéletesen és pontosan tegyen fel a kérdést, amivel megint csak egy csomó új skill fog kelleni nagy valószínűséggel egy páciensen, mert nem arról van szó, hogy beírom azt, hogy fejfájás a Google keresébe, hanem van egy ettől eddig tartó fejfájásom ilyen és ilyen tünetekkel, stb. Tehát sokkal inkább egy ilyen fókuszáltabb keresést igényelne, tehát hogy nyilván te is kipróbáltad, én is kipróbáltam ilyen egyszerű dolgokra, hogy utazást tervezünk, és akkor tervez meg egy utazást innen ide, és akkor adott valamit, jó, de akkor van benne 4 felnőtt és 3 gyerek, és ez a kiinduló pont, és az a kiinduló pont, és akkor sokkal nehezebben kapja ugye meg az ember azt a helyes válaszol, hogy itt biztosan lesznek ilyen kérdések, hogy...
Igen, a jó kérdés felvetésen nagyon sok múlik, vagy leginkább azon múlik minden, aminek megvan az a hátulütője, hogy minél precízebb választ akarunk kapni, de az kicsit növeli az esélyt annak, hogy mellé is lő a rendszer. Tehát itt egy ilyen köztes állapot igazából a jó, hogy egy picit úgy kérdezzünk, és lehet, hogy ezt kell majd oktatni valóban az iskolában, hogy hogyan kérdezzünk jól a mesterséges intelligenciától.
Hogyan kérdezzünk jól, és hogyan ellenőrizzük jól. Igen, azt, hogy ő helyesen mondta ezt az egész dolgot, szóval, hogy ez biztosan nagyon fontos kérdés. Én tagja beléptem, amikor így elkezdődött ez az őrület rengeteg magyar internetes közösségbe, ahol ChatGPT-vel kapcsolatos ilyen eszmecsere folyik, és akkor valahol olvastam, de már nem emlékszem pontosan, hogy mennyivel jobb, hogyha egy beteg online beteg közösséghez fordul a kérdésével, mint hogy a ChatGPT-hez fordulna.
Szerintem nem jobb egyébként. Tehát ha igen, egy ilyen általánosítás, tehát biztos, hogy van olyan beteg közösség, ami nagyon-nagyon jól működik, nagyon korrekt.
Szakmai szupervízióval mondjuk.
Pontosan, de elbírom képzelni, hogy pláne a krónikus betegségek esetén, ugye ebben is van egy ilyen rókafogta csuka effektus, hogy általában olyan betegségekre jönnek létre beteg közösségek, amiket nehezen tudunk gyógyítani, vagy nem tudunk gyógyítani, vagy újra és újra visszatér, ahol a klasszikus nyugati orvoslás, evidence-based medicine mondjuk csődött val, vagy legalábbis nem tud tökéletesen teljesíteni. Onnantól kezdve meg már bejönnek az én alternatív gyógymódok, ahol azért nagyon megkérdőjelezhető azoknak a hatékonysága, meg ugye nincs mögöttük bizonyíték. Én mindig ezt szoktam mondani a betegeknek, hogy kipróbálhat bármit, csak tudja róla, hogy semmiféle bizonyíték nincs mögötte, hogy az használ. És ilyen szempontból én egy kicsit veszélyesebbnek érzem talán a beteg közösséget, vagy beteg fórumokat, mint a ChatGPT-t. De ott is, igen, nagyon nehéz, nem akarok általánosítani.
Nem tudom, hogy ilyet próbáltál el, hogy labor eredmény értelmezés, hogy a beteg közösségekben én tagja vagyok, most nem akarom részletezni, hogy melyiknek, ahol rendszeres az, hogy a betegek befotózzák, vagy beküldik a labor eredményeket, mondjatok erre valamit. Pajzsmirigy betegek közössége, most akkor elárulom. Szóval, hogy nagyon sokára fognak majd időpontot kapni, és szeretnének valami, azonnal szeretnék a választ. Tehát, hogy vajon ilyenkor például, én nem próbáltam például a labor eredménynek a elemzésére, hogy akkor vajon melyik lehet az adekvátabb. Mert hogy röviden zárhatjuk tulajdonképpen így a kérdést, mert hogyha a ChatGPT jól meg tudja válaszolni.
Én így laborra nem kértem, viszont tettem föl neki olyan kérdést, hogy van a fülészetben egy nagyon macerás betegség, a koleszteatoma, én ugye a fülsebészettel foglalkozom elsődlegesen, ami így nagyon sokszor kiújul, 10-ből 1-2-3-4 betegnek aztán kiújul, és itt fontos a statisztika, hogy bejön a beteg, és nekem mondanom kell egy valamilyen esélyt, hogy a kiújulás, stb. És én kerestem úgy a koleszteatomára, hogy kértem tőle adatokat, és egyébként azok az adatok azok egész elfogadhatóak voltak. Tehát nem sokat, ez nem reprezentatív az én kis mikro vagy nano kutatásom ebben a témában, de az az 1-2-3 dolog, amire számokat kértem, azok a számok, azok többé-kevésbé elfogadhatóak voltak.
Akkor evezzünk is át erre a kérdésre, hogy oké, hogy a páciensek elkezdik használni, és itt 2023. júniusában ezt még nem látjuk pontosan, úgyhogy szerintem tényleg érdekes lesz majd visszahallgatni. És ezt a beszélgetést, de vajon mire használja egy orvos ma? De mire használja egyáltalán egy orvos ezt, hogy szerte a világon, Magyarországon, te mire használod?
Hát szerintem például Magyarországon valószínűleg ma még kevesen használják orvosok, valószínűleg nemzetközi szinten sem ütötte még meg azt a nagyon komoly inger küszöböt. Viszont bennem már úgy megfordult, hogyha most így hirtelen valami olyan orvosi kérdésem lenne, ami nem az én szűk spektrumomba tartozik, legyen az a fülsebészeten túli fülörgégészeti dolog, amivel esetleg régen foglalkoztam, és már nem emlékszem annak idején a stúdiumaimra, meg hát ugye világ változik, vagy esetleg nem fülörgégészeti. De nem tartom kizártnak, hogy először angolul, azt továbbra is hangsúlyozom, hogy angol nyelven, de a ChatGPT-hez fordulnék, és nem kezdeném el simán a Google-t föltúrni.
Uh-huh. Tehát, hogy ebben már látod azt, hogy ezt így elkezdték így használni. Rengeteg ilyen mémé vált sztori van Erik Topoltól akár, hogy hogyan kezdett el, ki is posztolta egy április elején, hogy egy long covid szindróma megoldási algoritmus, amire rengetegen kudarcot vallottak, hogyan talált be a ChatGPT az első megoldással. Ja. Szóval, hogy van egy-két ilyen sztori már, de hogy azt gondolod, hogy ez még nem általános?
Még nem, de valószínűleg a tömeg bevonza.
Igen, ez mindenképpen. És mire használhatja még egy orvos? Tehát az, hogy kérdést teszek fel, tesztelem a tudásomat?
Hát tájékozódásra, meg tanulásra. Tehát még úgy nem, ugye amit pont az előbb már beszéltünk, vagy érintettünk, hogy jó lenne úgy föltenni a kérdést, hogy tegyen hozzá releváns hivatkozásokat, de itt tényleg egy ilyen önképzés jelleggel abszolút lehetne használni a ChatGPT-t. Én most pont pár héttel ezelőtt volt a Magyar Fülorgégorvosok Egyesületének a Gyermek Fülorgégész Szekció kongresszusa, ahol ott volt egy ilyen fölkért előadásom, hogy tudja az ember orvosként, fülorgégészként így önképzéssel használni az internetet, ugye milyen régebbi és újabb eszközök vannak. És az utolsó diám az a ChatGPT volt, és azzal a poénnal, hát nem tudom, szerintem poén volt, de talán mások szerint is, zártam le az előadást, hogy itt van ez a dia, lehet, hogyha két év múlva fölkérnének egy ugyanilyen előadásra, hogy tudja az ember orvosként up-to-date-en tartani magát így, akkor ez az egy dia, hogy ChatGPT, köszönöm az előadást lehetőségét. Szóval szerintem erre például kiválóan.
Aha, hogy ez biztos, hogy fontos lesz, igen, a keresésben ez egyébként mi is látjuk, ugye nem a tudományos lapok már nyilatkozatot kell kitölteni, hogy ugye nem ChatGPT-vel írtuk a cikket.
Hát jó, van ez a tudományos rész, én lehet, hogy naivan túlságosan erkölcsös vagyok, és én a legbelső énem eleve lezárta azt, hogy én is elég sokat publikálok, de hogy valaha ChatGPT-vel írassak meg egy cikket, aztán hát persze most ezt kimondtam hangosan, majd lehet, hogy iratok egy ChatGPT cikket.
Hát meglátjuk, hogy mit tud ezekre a kérdésekre. Igazából így zárásként azt szeretném tőled kérdezni, hogy sokat beszélgettünk itt az intézetben is, meg hogy a kollégákkal is arról, hogy az orvosképzésben vajon hogyan alakítja át ez az egész ChatGPT, az orvosképzés, meg mi a feladat egy jövendő orvosnak, mert egyáltalán a mesterséges intelligencia ezt a szakmát azért nagyon sok mindenben befolyásolhatja, és valahogy valaki, amelyik kollégám felvetette, hogy felnőhet egy olyan generáció, aki azt mondja, hogy nehogy már egy humán orvos felülírja a mesterséges intelligenciát, és hogy ő legelőször mesterséges intelligenciát szeretne. Jelenleg még biztosan nem itt tartunk. 2022. decemberében a Pew Internet Research-nek volt egy Amerikában egy felmérése, nagyon sok embert kérdeztek meg egy reprezentatív study-ban, és az emberek zöme azt mondta, olyan 30-40% szerette volna, ha használja az orvos a mesterséges intelligenciát, a többiek elzárkóztak tőle, tehát azt, hogy a bőrrák diagnosztikától, a robotsebészeten át, mentális betegségek kezeléséig, meg pláne, tehát a többség még jelenleg azt mondja, hogy nem, de hogy ez megváltozhat, mert lehetséges, hogy átfordulhat ez a kérdés. Ezen csak így hangosan morfondírozok valójában, igazából az a kérdésem, hogy ha te most orvostan hallgató lennél, és itt állnál ennek az átalakulásnak így a küszöbén, akkor mit tennél? Tehát, hogy mit mondanál ma egy orvostan hallgatónak, hogy mit kezdjen el tanulni, vagy hova kezdjen el orientálódni, vagy mit kezdjen ezzel a világgal?
Alkalmazkodjon hozzá, ez főnökömnek, Horváth Barnabásnak az egyik kedvenc mondása, aki talán Newtonhoz köthető, hogy nem a legerősebb, és nem is a legokosabb, nem Newton. Darwin, ugye Darwinhoz jobban élik, talán ez az idézet, hogy nem a legerősebb és nem a legokosabb ember fog túlélni, hanem aki leginkább tud adaptálódni az újabb és újabb környezeti változásokhoz. Tehát nyilvánvalóan a mi feladatunk az az, akár mint orvos, akár mint ember, hogy non-stop adaptálódunk itt az újabb technikákhoz, lehetőségekhez. És egyébként itt mondtad, hogy meg fog-e változni az arány, szerintem ez meg fog változni. Tehát törvényszerű, hogy megváltozzon, tehát miért maradjon pont ugyanilyen, hogyha egyre inkább terjed az egész ChatGPT, meg a mesterséges intelligencia őrület, most a szónak nem rossz értelmében vett őrület, mert ezt tényleg én nagyon nagy dolognak tartom. Az az orvostan hallgató, aki azt mondja, hogy már pedig a mesterséges intelligenciának már most jobban hisz, mint az orvosnak, vagy egy-két-három éven belül ezt mondja, ugye neki tudnia kell, hogy ez egy adatbázis vitte be ezeket az adatokat, tehát ha ő a ChatGPT-t kérdezi meg, akkor ő valójában valamely húsvér orvos vagy orvos csoport kutatási eredményeit, meg kommunikációjának az eredményét használja föl a ChatGPT, hogy ezt a választ kiadja magából, tehát ő per pillanat a ChatGPT is a bevitt adatokból dolgozik. Erre mondta elnézést, egy kicsit ilyen off-topic vagy leágazás, hogy ugye a mesterséges intelligencia annyira okos, amennyire mi okos adatokat viszünk be, és annyira hülye lesz, amennyire mi buta adatokat viszünk be. Tehát azért itt még azért messze van az, hogy persze a messze nem tudom mit jelent, hogy egy-két évet, vagy egy-két évtizedet, vagy egy évszázadot, de hogy maga találjon ki, kutasson ki újabb betegségeket, gyógymódokat, tehát azért van egy tanulási képessége, de az inkább per pillanat egy ilyen kommunikációs tanulási képesség, és ő vagy diagnosztikában tud a mesterséges intelligencia, már jobban észrevesz dolgokat, mint sokszor egy radiológus, vagy egy fülorgégésznél egy fültükri képet már jobban tud elemezni, hogy van egy gyulladás, vagy sem, erre is vannak kutatások, de egyelőre ez egy lebutított dolog, tehát vagyis inkább abban a fázisban van, ezt az egyik blogbejegyzésembe írtam, hogy mint a gőzgép volt, amikor megjelent a automobilok megjelentek, akkor még a lovasok sokkal egyszerűbben, gyorsabban közlekedtek, mint egy gőzgépes autó. Most ebben a fázisában van, aztán, hogy később mi lesz, azt nem tudjuk, hogy hogyan, milyen gyorsan és hol fejlődik, de per pillanat ez még egy lebutított dolog, itt még nyugodtan jobban hihet egy húsvérorvosnak, mert az ő adatait adja ki a ChatGPT, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz képes. Rád még szükség, én úgy érzem, hogy a mi munkánkat egyébként még teljesen nem veszi el, tehát egyelőre itt a következő években, egy-két évtizedben, ha más nem hitelesítésre, mindenképpen fog kelleni húsvérorvos, illetve adatgenerálásra kell majd húsvérorvos.
Igen, és hát ugye a betegeknek nagyon sok, ugye az orvos, mint gyógyszer, vagy az orvos, hogy is van az a mondás, azt hiszem a PAF alapítványnak van az a mondása, hogy az orvos kezel a kapcsolat gyógyít, lehet, hogy erre nem lesz képes azért egy mesterséges intelligencia, de lehet, hogy ugye Erik Topoli gondolattal így zárva, hogy tényleg annyi időt szabadít fel neked, amivel mondjuk egy másfajta szintű betegellátást lehet nyújtani, vagy szerte a világon ez mondjuk így lesz. Minden esetre azt gondolom, hogy egy izgalmas szakasz olyan szempontból, hogy hogyan készüljünk az orvostan hallgató képzésére, és hogyan ismertessük meg ezzel a világgal őket, és hogyan tudják ezt jól használni. Én azt gondolom, hogy szerte a világon erre vannak próbálkozások, hogy ezt hogyan lehet jól integrálni az oktatásba, de hát mindenképpen ugye erre fel kell készülni. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szuper volt, és nagyon, nagyon kíváncsi vagyok tényleg, hogyha ezt majd visszahallgatjuk egy-két év múlva, akkor jót nevetünk rajta, vagy akkor sem fognak ezek a dolgok bejönni. Én mindig azt szoktam mondani a digitális egészséggel kapcsolatban, és most is ezt érzem, hogy olyan, mint a Gutenbergnél, tehát a gép már megvan, a könyvnyomtatás, azt most meg kell tanulnunk írni, olvasni. Tehát, hogy most ez a feladat, hogy ezt jól kell tudni használni, tehát minden digitális eszközzel. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést, és hát akinek tetszett az adás, akkor kérném szépen, hogy kövessen minket a demo projekt honlapján és a Facebook oldalán. Viszontlátásra, a legközelebbi vendégünk egyelőre meglepetés, de egy olyan területéről hívjuk, a digitális egészség egy olyan területéről, ami nem egyértelműen jut mindenkinek az eszébe, hogy ilyen területen lehet ezt használni. Rögtön már le is spoilerezem, Németh Orsolya lesz a vendégünk, aki fogorvos, és el fogja mesélni, hogy a fogorvoslásban milyen jelentősége van a digitális eszköz használatnak. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm szépen!